Gyertek van a Máté evangéliumához. Most kössétek be a biztonsági öveket, mert engem is megrázott, amikor így elkezdtem ezen elmékedni, és Isten félelemmel mondom, hogy ezek proféciák, és ezek valóságos proféciák, ez Jézusnak a szava. És ezek beteljesedtek. És ezt át kell alakítani, meg kell változtatni. 24-42. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jöjj el a ti uratok. Azt pedig igyezzétek meg, hogy ha tudná a házúra, hogy az éjszakának melyik szakában jöjj el a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy házába törjön. Legyetek készek ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek a fia. Miben legyetek készek? Miben? Miben legyetek készek? Az atyaságban. Hogy az Istennel kivagytok békülve. És megtapasztaljátok az atyaságot. Kicsoda hát és hű bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajő, ilyen munkába talált. Miben találja? Ez az első példázat. Három példázatról fogok most beszélni az atyaság témakörében. Az első, a gondviselés és a felelősség. Mire hívja el az Eklézsiát Isten? Az adásra. Milyen adásra? Akár anyagi, akár természet fölötti. Mire vagy elhívva, mi az gyülekezet, mire van elhívva, hogy etessünk szájakat. Nem arra vagy elhívva önmagában, hogy vegyél csak, hanem hogy etessél. Mi az első terület, ahol tudsz etetni? A családod. Ez a legfontosabb, a gondviselés. A felelősség. Ki az atya, aki felelős a családjával szemben? Mi a diakónusi szolgálat egyik legnagyobb felelőssége, illetve első paramétere, jellemzője? Mit mond az ige? Azt mondja, hogy a saját háza népét jól igazgatja. Jól igazgatja a háza népét. Tehát a diakónus az, aki a családjában tud előrelépni, előjár, és tudja a családját kormányozni. Tehát mi az első dolog, hogy egy ember tudjon szolgálni, hogy az atyaságot megismerje, és tudja közvetíteni a családja számára. Tudod, hogy miért hallgatta meg Jézus rengeteg embernek az imáját? Mert családtagok imádkoztak családtagokért, vagy atyák imádkoztak szolgákért. Mert felelősség volt rajtuk. Például az a szirofőníciai asszony, aki, tudjátok, olyan szintre ment le, hogy ő kutya. Hogy a morzsák is. Ezt tudod, hogy miért hallgatatott meg? Mert a gyerekért kért segítséget. Isten mindig meghallgatja a felelős atyai imát. Amen. Mindig. És ha még nincs is hit, akkor is az irgalom fölírja ezt a nehéz pillanatot. Amen. Mert azt mondta, légy segítségről a hitetlenségemen. Ha te neked családod bajban van, Isten meg fogja hallgatni az imádat. Mert Isten mindig meghallgatja a családokért való imát. Mert ez felelősség, ez az univerzumnak a törvénye, az alaptörvénye, az atyaság törvénye. És mit ír itt az ige? Boldog az a szolga, aki az ő ura, amikor hazajő, ilyen munkában talál. Tehát az első példázat azzal kapcsolatban, hogy az atyaság hogyan tud manifestálódni, a felelősség, a gondviselés, hogy legyen eredel az asztalon. Ez szellemi értelemben az Eklézsiában nagyon fontos. Az első dolog, még egy picit még ez a példázatban, nem akarok sokat tölteni vele. Elolvastam nemrég megint Tomi Tenni könyvét, a Isten szerelmesei. És azt mondja ebbe a könyvbe, hogy tele van az Eklézsia kenyérnek az illatával, de nincs kenyér. Üresek azok a helyek, ahol kenyérnek kéne lenni. És ez tényleg így van, testvérem. Nem kell nagyon sokat beszélnem erről, nem is akarok. De ha nincs kenyér a pulpitus mögött, nincs kitéve a cipó, akkor baj van, testvérek. Nagyon nagy baj van. És a te életedben is, ha nincs kitéve a szent kenyerek, akkor nagy baj van. Amen. A következő példázat a 25.1-től van. Akkor hasonlatos lesz a mennyek országa ama 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimennének a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes volt, 5 bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővevék, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszúnyadának és elaluvának. Amen. Ez is beteljesedett az Eklézsiában. Általában az Eklézsiában az emberek alszanak. Ez nem kell, ez nem mondok újat, nem? Alszanak az emberek. Nagyon nehéz fölkelteni az alvó embert. És mit mond itt az ige, hogy van 5 okos és 5 eszes? Mi a fontos itt megint? Hogy mikor késvén a vőlegény, éjfélkor kiáltás lőn, imhola jöjj a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkérelek mindazok, a szüzek, elkészítik az ő lámpásaikat, a bolondok pedig mondanának az eseseknek. Adjatok nekünk ti olajotokból, mert lámpásaink kialusznak. Mi a második példázatnak a lényege? Az elsőnek az volt, hogy Isten azt akarja, hogy felelősen osztani tudjál, adni tudjál. A második, ez spirituális oldalra tereli az Isten országának a dolgait, az utolsó időben az eklézsiádnak állapotát, mégpedig azt, hogy az emberek nem tudnak átvenni szellemit, természet fölöttit. Hiányzik a természet fölöttiről való megtapasztalás. Hiába, testvérek, ha a kenet szót kiejted az eklézsiába, vagy a Szent Szellem szót, az emberek csodálattal vagy megörökönyödve fognak rád nézni, hogy miről beszélsz. Ha megkérdezed egy pásztortól, próbáld majd ki, te milyen kenetben dolgozol? Milyen kenet van rajtad? A pásztor lehet, hogy agyon üt. Mert az emberek idegesek akkor, a szolgálók, hogyha kenet szót hallják a kisegyházban. Tudod, hogy miért van ez? Mert nincs kenet rajtuk. Vagy nem ismerik Isten jelenlétét. A legnagyobb kérdésem az ma hozzád. Mikor töltögeztél be utoljára Isten szellemével? Mikor töltöttél időt Isten jelenlétének a atmoszférájába, hogy kiszaggassa belőled a keserű gyökereket? Mikor volt megtapasztalásod, olyan megtapasztalásod Isten szelleméből, amire azt tudod mondani, van a szövétnekemben olaj, van a szellememben tartalék a nehéz napokra. Ez a legnagyobb felelősség az eklézsiának, hogy hirdesse, hogy újra és újra be tudjunk töltekezni Isten szellemével. Az Isten szellemének a jelenléte hiányzik. És ez nem azért van, mert nem mondta volna meg Jézus előre. Megmondta. Megmondta, hogy a családokban, a gyülekezetekben hiányzik majd a Szent Szellem. És hozzászokunk, hogy nincs itt a Szent Szellem. Mit mond itt az ige? Adjatok nekünk olajat. Tudták a bolondok, hogy hogy kell átvenni. De nem vettek át eddig. Ez félelmetes. És mit mond? Itt van öt szereplő egyébként ebben a sztoriban, de nem akarok nagyon belemenni. Mit mond utána az öt bölcs? Mit mond? Azt mondják, hogy menjetek el venni. Tehát tudják, hogy hol van az olaj. Ez tudod, mit jelent? Hogy neked föl kell ismerned, hogy hol van az olaj. Ha nem ismered föl, a bolond szüzek közé fogsz tartozni. Ha nem ismered föl, hogy hol van az olaj. És különbséget kell tudni igazi olaj, meg hamis olaj között. Gagyi, meg Vénusz között. Tudnod kell azt, hogy mi az eredeti. Az első volt a felelősség arra, hogy tudj adni. A második, hogy a Szent Szellemmel, a természet fölöttivel kapcsolatod legyen. És zárom ezzel ezt a sztorit. Ez a lényeg szerintem, amit most ki akarok hangsúlyozni. Mikor pedig venni járnak, 10. verszak, megérkezett a vőlegény, és készen voltak, bementek ővel a menyegzőbe, és bezáratték az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván, Uram, Uram, nyisd meg nekünk az ajtót. Ő pedig felelvén mondanékik, bizony, bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket. Álljunk csak meg egy pillanatra, mint Kalambó. Menjünk csak vissza a történethez. Nem ismerlek titeket. Nem ismerlek titeket. Nem ismerlek titeket. Ezek az emberek nem ismerték az atyát. Nem az a lényeg, hogy elmondod, hogy röhögsz a Szent Szellem jelenlététől, vagy sírsz a jelenlététől. Nem az a lényeg, hogy olyan mélyen hatol beléd az olaj, hogy megismered az atyát. És az Istennek az új hulláma erről fog szólni. Hogy jön Isten jelenléte, és megismerjük Istent. Megismered Istent. Azt mondja az ige, azt mondja a fiú, hogy nem ismerlek titeket. Ezt tudjátok, hogy mekkora megcsaltatás? És nem engedte be az ajtó után őket. Testvérem, Jézus ezt tanítja az utolsó időkről, és Isten királyságában való dolgokról. Mert nem azt mondja, hogy a világi hívők, vagy a történelmi felekezeteknél ez lesz, ő azt mondja, ez a királyságnak a példázata. Tudod, milyenkor nagy felelősség ez? Hogy megértsd a királyság dolgait? Mert lesz olyan az eklézsiában, aki nem mehet be az ajtón. Én Isten félelemmel kezdtem ezt az üzenetet felolvasni. Én mondtam neked, ezért engem most ne bántsál. Ez a második példázat, hogy meg vagy egyítva a szellemi dolgokra. Hogy ne legyen túl késő már. Nehogy az legyen, hogy ide, itt Isten szelleme egyre több embert megérint, te megkeseredsz, és elhagyod ezt az eklézsiát. Mert általában ez szokott történni. Mikor Isten szelleme embereket megérint, azok, akik nincsenek megérintve, azok vagy akadályok lesznek, vagy pedig botránkozók lesznek. Mert éppen úgy van ez 14-es verszak. Éppen úgy van ez. Az angolban mindig hozzászokták tenni a királyság. Tehát a 14-es is a királyságnak a példázata. 14-es verszaktól. Tehát a királyság úgy van, hogy az az ember, aki útra akarván kelni, elhivatázó szolgáit, eredetben rabszolgáit, és amilyen volt, átadta nekik. És ad az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak 1-et, kinek-kinek az ő erejéhez képest. És azonnal útra kelt. Elmenvén pedig, aki az 5 talentumot kapta vala, kereskedik azokkal, és szerezett más 5 talentumot. Amen. Ezt kicsit hosszabban fogom ezt a történetet elmondani. Mit jelent a talentum? Különleges veleszületett képességet, vagy adottságot? Jelent a teljesítményre egy jelzőt, sikerre való képességet. És jelent még különleges képességgel rendelkező embereket. Képesség. Képesítés. Képességet jelent a talentum. Erőt. Erőt arra, hogy valamit el tudj végezni. Mit mond itt az ige? Hogy a királyságban osztás van. Átadás van. Az olajos példánál is azt átadtuk, hogy azok, akik olajuk volt, azok átvettek valamit. Kössétek fel a gatyátokat 2013-ban, mert az az ima idő, amit eddig éltél, lehet, hogy egyelő volt a nullával, és ezt meg kell változtatni. Lehet, hogy az a hozzáállás, ami eddig volt, az hasonlított egy olyan jól lakott napközishez, aki ha bemegy a nappaliba, és ki van téve a nappaliban különböző sütemények, vagy kekszek, vagy csokoládék, vagy mindenfajta cukorkák, ő elkezd benne kotorászni, hogy találjon magának valami finomat. És ha talált olyat, mondjuk marcipános, megyes marcipánosat, akkor az bekapta. Ha nem talált megyes marcipánosat, akkor azt mondja, nincs erre szükségem. Testvérek, az Úrban, értsétek meg, hogy 2013 nem arról szól, hogy ugyanúgy csináljuk a semmit, ahogy eddig csináltuk. Isten szól most rajtam keresztül hozzád, hogy vannak talentumaid. Tehát vannak képességeid, vannak veleszületett képességeid, és vannak mennyei képességek, amiket Isten át akar adni neked. Mert ez mennyi képesség. De van egy jó hírem, hogy veleszületett képességed is van, hogy el tud végezni ezt a munkát. Mit mond itt az ige? Azt mondta, hogy kinek-kinek az ő erejéhez képest. Mondjuk együtt, erőmhöz képest. Tehát Isten fölhatalmazza azt az eklézsiát, hogy higgye el, és tudatosítsa magába, hogy amit Isten el akar végezni rajtad keresztül, ahhoz megvan az erőd. Nem kell azért imádkoznod, hogy legyen erőd ehhez, hogy véghez vidd azokat a dolgokat, mert Isten megadja, a tiéd az erő, és a tiéd a talentum. Az nem az ördögé, nem kérte imádkozni, add vissza ördög a talentumomat, hanem Isten adja neked személyesen. Csak el kell hinned, hogy ez így működik. Így működik, hogy Isten azt mondja, gyere fiam, gyere az ölembe, megszeretgetlek téged, aztán pedig adok neked valamit. Ugyanis Isten egy bizniszember. Isten egy bizniszember. Ő nem csak odaadja a talentumot, hanem még profitot is vár. Személyes profitot, személyes hasznot. Személyes profitot, személyes hasznot. Kinek? Neki. Neki. Visszavárja a profitot. Első lépés, megérteni és elhinni azt, hogy van erőd ahhoz, hogy így csináld azt, amire el vagy hívva. A második lépés, hogy elhidd azt, hogy Isten, amit akar adni, azt valóban akarja adni, és neked át kell venned. Mert az 5 talentum most nem azt mondta, köszönöm szépen, nem kérem. Hanem átvette, az angolban receive szó van. Átvette. Receive. Átvette. Átvette a talentumot. Átvette a talentumot. A harmadik dolog pedig, hogy elment, és elkezdett a talentummal mozogni. Elkezdett a talentummal mozogni. Nagyon fontos az atyaság mentorlás alatt lenni, és nem megtorlás alatt lenni. Ezt azért mondom, mert azokban fektet többet és többet az atya, akitől megtérülést lát. Isten nem fogja odaadni a kincseit azoknak, akik már tudja jól a szívükben, eltékozolják. Minden, napokban gondolkoztam ezen, mind a 7 szövetség, tehát Ádámtól Jézusig, minden egyes kulcs szereplője, ugyanis Isten nem kollektívan adja a talentumokat, hanem egyénekbe, szubjektumokba, individumokba. Individumokba. Ezek a történetek az Ószövetségben, minden összes szövetségben azt látom, akikre rábízta a szövetséget, azok majdnem elbuktak, de Isten kegyelméből befutották a pályájukat. Tehát Isten, akiben megbízik, és amit rábíz Isten egy emberre, azzal tudja jól Isten, hogy végig tudja csinálni. Péterért is tudott imádkozni. És már Péter majdnem feladta, és mi azt mondtuk volna, dobjuk meg kővel. Dobjuk ki a zsinagógából, mi ortodox zsidók. De Isten fia nem, és azt mondta, imádkoztam, mert hiszek benned. És utána fogsz tudni adni, át tudod majd adni, a szenvedésen keresztül megtapasztalod, milyen a valódi hit. És Péter már úgy írja a 2 Péter levelét, hogy egyenlő drága hitet nyertetek velünk. Így kezdi. Tehát a hitet tudja, hogy át lehet venni másoknak is. És neki is volt már hite, dicsőség az Úrnak. Tehát mi az első dolog? A befektetés. Isten be akar fektetni. Nagyon nagy feszültség és veszélyt hoz az, hogyha csak azt tanítom nektek, hogy Isten jó. Isten szeret téged. Nem. Isten be akar fektetni. Isten adni akar. Mit akar adni? Talentumokat, amiket ő már előre elkészített. Mit mondtam az Efézus 2.10-ben? Hogy minden cselekedetet Isten elkészített. Csak át kell tudnod venni ezeket a dolgokat. Nagyon nagy veszély az, amikor holnaptól kezdve azt csinálok, hú, én most nagyon nagy hívő leszek is. Tényleg? Napi 3 óra ima, napi 3 óra bibliázás, 3 óra megvallás, 3 óra nem tudom micsoda. És akkor fölépítem magamat. Nem! Nehogy ezt csináljad! Dőlj hátra, és kezd el Istentől kérni, hogy táplálja beléd azt a szeretetet, amire neked szükséged van. Ilyen egyszerű. Aztán kérd azt, hogy adjon neked Isten őszinte szívet, ha szembenézel az Isten kijelentésével, a tükörrel, akkor ne rohanj el a tükörtől, hanem engedd, hogy a tükör megváltoztasson téged. Különben képmutató ember maradsz, ugyanúgy. Gyertek velem a Jakab leveléhez. Jakab levele, Isten atyasága egy törvény, egy törvényszerűség. És ezt a törvényszerűség elől, ha menekülsz, nem fogsz tudni elmenekülni. Mert az utolsó nap, amikor Jézus eljön, akkor majd számot kell adni mindenkinek. Az atyaság elől nem lehet elmenekülni. Mindenkitől számot fog kérni Isten. Akkor, amikor megjelenik a fiú. 1 Jakab 1:23. Mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát, megnézte magát, elment, és azonnal elfelejtette, hogy milyen volt. Mit jelent ez? Hogy megnézed magadat Isten igéjében, Isten föl akar építeni, és te pedig nem akarsz engedelmeskedni annak, amit Isten mond rólad, hogy mivé válhatsz. Mit mond utána az ige? De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe. Mi ez a szabadság törvénye? Ez a dicsőség törvénye, amiről Pál beszél a korintusi levélben. Az elváltozás törvénye a szabadság törvénye. Mivé változunk? A fiúvá változunk. Amen. De aki belenéz, miről beszélek? Látásról. Látás, bele kell nézned abba, amit Isten elkészített. Hol van elkészítve? A megváltáson keresztül. Mi történt a megváltáson keresztül? Csere történt a megváltáson keresztül. A szellemi élet lényege ez. Állandóan és állandóan és állandóan és állandóan vissza-vissza tekintesz a megváltásra. És állandóan és állandóan és állandóan erőt merítesz a megváltásból. Oda teszed a bűneidet a keresztre, és elveszed a bűnbocsánatot. Oda teszed a bűneidet a keresztre, és elveszed a megigazulást. Halleluja! Ez ad erőt nekem is, hogy minden nap oda tudok menni a gyarlóságaimmal együtt, és elhordozza az Úr Jézus. Én pedig átveszem tőle az erősséget. Nem csak elmondom Istennek, átveszem tőle, ami az enyém. Amiért meghalt a fiú. De aki belenéz a dicsőség törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató. Micsoda? Hallgató és belenéz? Hogyan lehet ezt a kettőt összetenni? Mert aki lát, az hall. Mert aki lát, az hall. Vagy mondjak valamit nektek. Leírtam egy pár szabályt ezzel kapcsolatban. Nem elég a természet fölötti szemlélése. Hinned kell, hogy láthatóvá váljon benned és rajtad. Tehát nem csak szemléljük a dolgokat, hanem beléd kell kerülni a dolgoknak. Mondok ezzel egy példát. Máté 5.14-16. Ez a kereszténységnek a, úgymond a forgó része. Ha ez beindul nálad, el fogsz változni, és nem leszel olyan, mint tavaly voltál. Elindul a változás gyorsan. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetik el a hegyen épített város. Hoppá! Miről beszél az ige? Hogy láthatóvá fog válni a só. Gyertyát nem azért gyújtanak, hogy a véka alá, ez, hogy az ágy alá tegyék, hanem a gyertyatartóba. Úgy fényjék, és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Isten nem úgy teremtett bennünket, hogy senki ne tudja, hogy hívők vagyunk. Pontosan ezért teremtett, hogy fény jöjjön ki a szellemi életünkbe. Mi a fény? A kijelentés, az Istennek a dolgai. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyi atyátokat. Mit hoz létre a világosság? A világosság egyébként a szellemi dolgok java, az örökség. Mit hoz létre a világosság? Létrehozza a jó cselekedeteket, és mit látnak az emberek? Az atyaságot. Kik látják meg az atyaságot? A világi emberek látják meg az atyaságot. Ez az ige valóság, ez Jézus profétája, ez Jézus igéje, ez igaz, ez ámen és igen. Amen. Tehát azt kell lássák, amit az atyát ad neked, és azt meg kell, hogy állapítsák a világi emberek, hogy ez az ember Isten jelenlétében van. A világi emberek, nem az egyház, a világi emberek. Képviselned kell az atyaságot a világban. És fogod tudni képviselni. Mert azt mondja itt az ige, hogy a só, Isten jelenléte, Isten szellemi javai, azok behozzák ezeket a javakat. Csak engedd magad megsózatni. Amen. A következő dolog. Második. Amit a szemen keresztül bejön, és birtokba veszel, az irányít, és az van meg igazából. Tehát amit a szellemeddel látsz, és amit a szellemeddel megragadsz, az birtokba jön. Mondok egy igazságot. Például azt mondod, hogy hiszel abban, hogy Jézus sebeiben tudsz imádkozni a gyerekedért, vagy magadért, és meg tudsz gyógyulni fizikailag. Amen? Na most, hogyha ez elhitted, beépült a szellemedbe. De tudnod kell azt is, ahogy leírtam, hogy az, annak kell, hogy irányítása alá vegyen téged. A látás. Az az igazság, az a valóság. Mert ha nem az irányít, akkor el fogja lopni tőled az egészséget, Isten. Vagy bocsánat, a sátán, elnézést. El fogja lopni. Mert a lopás úgy történik, amit átengedsz neki. Mondok egy nagyon sarkos mondatot. Az eklézsiában nem az ördöggel van a nagy harcunk, hanem amit a szívünkben látunk. Azokkal a sok rossz dolgokkal kapcsolatban van a harc. Jézus nem azt mondja, hogy egész nap démonokat üzzé, és akkor majd megújulsz, hanem azt mondja, vesd ki a szívedből azt, ami benned van, mert a szív teljességéből szól a száj. És amit kimond a szív, az alakítja át az ember életét. Mert az ember az alakít jól, ami a szelleméből kijön. Jobb azt mondja, hogy nem bírja tűrtőztetni a szellemét, és azt szólja ki, ami a szellemébe van, a száján keresztül. Mit jelent ez? Hogy arra vagy teremtve, hogy létre szóld azt, amit Isten létre akarsz hozni. Isten mindig úgy cselekszik, hogy létre szólatja veled azt, ami a tiéd. Amikor bizonyságot tesztek nekem, hogy ezt meg ezt kaptátok az Úrtól, egyszerűen nem bírjátok magatokba tartani. Elmondjátok. Miért? Mert a szellemed bizonyságot tesz a szíveddel, a lelkeddel együtt, hogy az igaz, és kimondatod. Feleségednek el fogod mondani azonnal, figyelj, ezt kaptam, figyelj, megértettem ezt a dolgot. Miért mondod ki? Mert egyszerűen unszol benned olyan, mint amikor feszül a tömlő, a Jobb így mondja, és ki kell, hogy törjön ez a kútból, ez a dolog. Ki kell, hogy törjön. És akkor nem tud kitörni, mert a másik olyan, mint egy fagyos szent, akkor megkeseredik az ember. Amikor a látás létrejön, azt mondod ki, amit látsz a szívedben. Pál ezt úgy fogalmazza, hogy a hit beszédével kapcsolatban, hogy hiszünk, ezért szólunk. Hiszünk, ezért szólunk. Ha néma maradsz, nem fog tudni áldásba bemenni. Mert nem a némasságodat áldja meg Isten, hanem a beszédedet áldja meg Isten. Testvérek, ami benned van szellemedben, azt fogod szólni. Ha benned van a hitetlenség, te csak hitetlenül fogsz tudni beszélni. Képtelenség, hogy hitből beszéljél. Az a látás, ami megragadott téged az igéből, annak kell, hogy az életedet befolyásolja. Az atyaság nem úgy jön, hogy úgy, ahogy vagy, elfogad Isten, és aztán úgy is maradsz. Nem! Az atyaság, ha jön, az átalakít olyanná, mint ő! Ő nem akar a régi természeteddel cimborálni. Ő nem akar barátkozni a testi természettel. Végre kitlökted maga, és meggyűlted az ó természetet. Vége! Amen! A hit szelleme akkor épít fel belül, amikor a szívedben lévő látást nem birtokolja az éned. Mit jelent ez? Hogy a lelked, a pszichéd, az nem uralkodik az éned a látás fölött. Engedned kell, hogy a szellemed irányítsa a karakteredet, a belső embered. Mert ha nem a belső embered irányítsa azt, ami vagy, és amivé kell, hogy változzál, nem fogsz megváltozni soha. Hiába imádkoznak napi 24 órát, érted? Hiába mész erre az elemi részébe, hogy kigyógyítsanak téged az eltorzítottságból. Az ige az, ami fölépít és örökségbe visz. Pál nem mondja soha semmilyen helyen, ha már sokat gyógyultok és sírtok, akkor majd helyreálltok. Azt mondja, hogy az igét kell befogadni. Miért az igét? Azért, mert amikor Isten beszél, akkor mindig jön a szellem is. Tehát amikor az ige valóban szól hozzád az Isten igén keresztül, a Szentíráson keresztül, akkor jön vele a szellem is. Elválaszthatatlan az ige és a szellem. Menjünk kicsit vissza a sashoz. Emlékeztek, mikor az igét felolvastuk, és azt olvastuk, hogy a szárnyait kiterjeszti Izrael népe felé. Emlékeztek rá? Velem vagytok? Ki az, aki emlékszik rá? Tegye fel a kezét. Olyan szó van ott, amikor, biztos, hogy többen tudjátok, de elmondom. Olyan szó van ott, amikor a sas kiterjeszti a szárnyait, lebeg, lebeg. Látjátok, Károly is azt hiszem ezt a szót használja, lebeg, ugye? Lebeg. Tudjátok, hogy ez hol jelenik meg? Három helyen jelenik meg a Szentírásban ez a szó. Három helyen. Három. Az első megjelenése, ez az egy Mózesnél van. Gyertek velem oda. Gyertek velem oda. Ha olyan tanítást hallgatsz csak, amit megértesz, és kidobsz minden olyan tanítást, amit nem értesz meg, akkor nem vagy bölcs. Mert nem akarsz bölcsé válni. Ha csak arra a szinten barátkozol emberekkel, amilyen te vagy, nem vagy bölcs. A bölcs ember körülveszi magát bölcs emberekkel, vagy bölcsebb emberekkel. Hogyha te nem barátkozol olyan emberekkel, akin kenet van, nem vagy bölcs. Mert a kenet az azért adatik a másikra, hogy profitáljon a másik belőle. Ha te nem szereted azokat az embereket, akik erősebb egyéniségek, mint te, nem vagy bölcs. Mert erős egyéniségek mellett lehet fölnőni. Olyan emberek mellett, akinek vannak céljaik és motivációik. Rick Joyner tanította egyszer. Megvizsgálta azokat az embereket, akik mellette gyorsan felnőttek. És azt mondta, 2-3 bizonyságot tett, hogy kik azok, akik gyorsan nőnek. Én 2 említenék, az jut eszembe. Az egyik az adakozás. Aki beinvestál valamit valamibe, az azért teszi, mert tudja, hogy érték van ott. És akinek nincs hite arra, hogy ott érték van, és természet fölötti, az nem adakozik. A második, nem is erről akartam beszélni, a második pedig az a hűség. És mit jelent görögül és héberül a hűség? Odaszánást, megbízhatóságot. Megbízhatóságot. Tehát azok az emberek tudnak növekedni, akik odaszánják magukat valakik mellé. Valakik mellé. Valakik mellé. Már az imádból, ha hallanál az imádat, létre lehet hozni egy olyan tesztet, hogy mennyire van a szívedben Krisztus teste. Most nem önmagában a kínai szenvedés, az afrikai szenvedés, meg az ausztrál emberek szenvedései, hanem a mi szenvedésünk. Én példát mutattam nektek abban, hogy januárban minden nap lementem délután imádkozni, értetek? És egy héten 3-szor fölkeltem, és elmentem, értetek, imádkozni. Gyertek velem, és az én mintámat kövessétek. Nem azt mondom, hogy minden nap kell imádkozni, mert tönkre fog menni a családod. Hanem arról beszélek, hogy kövessd az én mintámat. Utánozd le engem. Az odaszánás tekintetében, a hűség tekintetében, és a tisztesség tekintetében. Én nem azért hozom létre ezeket az ima alkalmakat, mert nem hiszek bennetek. Nekem hitem van, hogy amit elkezdek, azt aratom is. Ugyanis én a más aratásába megyek be, hanem az Úrnak az aratásába. Én nem lopok el senkit. Én nem manipulálok senkit. Én nem akarok meggyőzni senkit. Én hitből vetek. És hitből fogok aratni. Halleluja. Tudjátok, hogy miért nem érzem magamat elutasítottnak? Mert engedtem magamat az atyaság alá vinni. Gyertek velem az egy Mózeshez. Halleluja. Nem fogsz tudni, Melinda mondta egyik ima alkalmon, nem fogsz tudni növekedni, ha nincs melletted egy ember. Mindenkinek kell egy ember, aki segíti. Ez nem tanítványságmozgalom, hanem egy normális kapcsolat, egészséges kapcsolat. Azt mondja az ige, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Egeket. Beresi. Föld pedig kietlen és puszta volt, sötétség volt a mélység színén, és Isten szelleme lebeg vala a vizek felett. Hol lebeg Isten? A vizek felett. És képzétek el, ez a lebegés szó van az 5 Mózes 32-ben. Tehát a Szent Szellem ilyen lebegő szellem. Sőt, egyesek úgy tanítják, ha hallottam egy tanítást, hogy ez olyan, mint amikor valaki kotlik. Ugyanaz a szó van a héberben. Tehát a Szent Szellem, mint egy tyúkanyó, kotlott ott a vizek fölött, és várt valamire. Ugyanúgy a pusztában Izrael fölött sasként kotlott Isten, hogy atyaságot tudjon kikotlani. Ugyanúgy Isten ott kotlott a vizek fölött, hogy Ádámot és Évát kikotolja. Nem tudom. Ott volt! Ez Isten szeretete. Mielőtt még Ádám létezett volna, a Szent Szellem már kotlott. Kotkodás. Ez fantasztikus. És fölötted is kotlik a Szent Szellem. Meg akar győzni a Szent Szellem. És mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Mire indult be a Szent Szellem? Az Atyának a szavára. Amen. Gyertek velem a 2 Korintus 4-hez. 2 Korintus 4. Horrába sibálára da szjántó. Isten nem csak, hogy atyaságot ad, hanem fölhúz az ő szintjére. Isten fia nem csak magasságba emelkedett, hanem magával húzta az eklézsiát. Isten húz téged. Húz magához. Húz azon a szellemi szintre. Húz a kenetbe. Húz az igazságba. Húz a dicsőségbe. Húz az egészségbe. Nem sajnálom elolvasni a 3.16-tól. De amikor megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Honnan hull le a lepel? Kik ezek? Ferences szerzetesek? Hogy lehull a lepel? Vagy kik ezek? Leplesek? Nem. A lepel hol van? A szíven. Tehát amikor a szív visszafordul Istenhez, az Úrhoz, lehull egy lepel a szívről. És innentől kezdve látod az atyaságot. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig szellem. Ahol az Úrnak a szellem, ott szabadság. Mit mondtam az előbb a Jakab levelében? Amikor nézed a dicsőséget, a szabadság törvényét, elváltozol. Ez is ezt jelenti, hogy a szabadság törvénye megjelenik, a szabadság szelleme. Mi pedig az Úrnak dicsőségét, azaz ezt a szabadságot, fedetlen arccal, szemlélvén, látás. Ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre az Úrnak a szellemétől. Ez metamorfózis. Most mondd meg azt nekem, hogy ennél konkrétabban lehet-e tanítani az atyaságot? Hogy azt mondja az ige, menj be a belső szobádba, és imádd az atyát, és elváltozol. Ez a szabadság szelleme. Jogod van elváltozni. Ez egy törvényszerűség. Mi a törvényszerűség magyar szónak az értelme? Rendszeresen mindig egy olyan erő, egy olyan fogalom történik, vagy cselekmény, ami mindig megvalósul. Egymás után rendszeresen. Valahogy így, ez nem? Ez a törvény, törvényszerűség. Mindig megtörténik rendszeresen. Mint például a gravitáció. Mindig megtörténik rendszeresen. Ugyanúgy. Nem? De a gravitáció nem háromfajtaképpen működik. Egyféleképpen a gravitáció. A lendület törvénye mit mond ki? Hogy ott ugye kell lenni tömegnek, kell lenni felhajtóerőnek, erőnek, és kell lenni egy iránynak. Egy haladási iránynak. És hogyha az erő eléri a tömeget, egy haladási irányba fogja tolni az erő. Hát ugyanúgy Isten jelenléte is ugyanezt csinálja. Te vagy a tömeg, jön az erő, és egy haladási irányt akar létrehozni Isten. És ez működik. Ezt Newton kitalálta, és működik a lendület megmaradás törvénye. Vagy a felhajtóerő kitalálták, nem tudom, kitalálta ki, felhajtóerőt. És sorolhatnám a törvényszerűségeket. De ha nem hiszed el ezeket a törvényszerűségeket, akkor bajba keveredsz. Akkor nagyon nagy bajba keveredsz. Nem véletlenül írják ki a szakadék szélén, hogy vigyázz, mert szakadék van. De persze nagyon sok ember azt mondja, mit nekem szakadék? Majd én lemegyek a szakadékon. 4:1. Annak okért, mivel, hogy ilyen szolgálatban vagyunk. Látod, hogy miben vagyunk? Nem azt mondja, van, vagyunk. Mondja azt, hogy vagyok. Tehát ilyen szolgában vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Tehát mindezt az egészet Isten kegyelme tartja fönn. Ezért nem tud elcsüggedni. Miért? Mert be tud menni a tükörbe, Isten jelenlétébe, és a szabadság megváltoztatja őt. Tudtok erre ámen mondani? 3. verszak. Ha mégis leplezett az evangélium, azoknak leplezett, akik elvesznek, akiket a világ Istene megvakította a hitetlenek elmét, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Na nézzük ezt az igét. Nehéz ige. De ez az a fontos, hogy most felolvasni egy másik fordítást, hogy megértsd ezt az igét, mert ezen múlik a te atyaságodban való, atyaság alatt való megújulásod, megerősödésed, fellendülésed, hogy megértsd azt, hogy hogyan tudsz átváltozni Isten jelenlétén keresztül. Isten képe, az mondod éle, ugye? Aki Isten képe. Halleluja. Ez az. És megmutatom nektek az egyszerű fordítást. Ezek a hitetlen emberek nem képesek megérteni, mert annak a világnak az Istene, azaz a sátán elsütítette a gondolkodásukat. Azért tette ezt, hogy azok ne láthassák az örömhír fényét. Az örömhír pedig Krisztus dicsőségéről szól, aki minden tekintetben olyan, mint maga Isten. Tehát, amikor te a fiút nézed, az igén keresztül ígéretekkel találkozol, az atya ígéretét látod. És amikor a fiút imádod, az atyát imádod. De ebben a kép imádatban, elnézést, hogy ezt kell mondanom. Tehát amikor az ikont, a Krisztust imádod, ezt a karaktert, akkor hinned kell, hogy ez a nézés, ez az imádat elváltoztat téged. Hogy ahogy nézed az ikont, Krisztust, úgy változol el az ikon képére, a Krisztus képére. Hinned kell ezt, mert ebben van a változás. Hit nélkül nem lehet megváltozni. Hit nélkül nem lehet megragadni az atyaságot. Mert atyát senki sem látta. A fiú az, aki látta. Amen. És a fiú egy lényegű az atyával. A fiú azonos az atyával. Máté 11, 27. Máté 11, 27. Ez az utolsó előtti ige. Halleluja. Abban az időben Jézus mondta, hálákat adok néked, atyám, mennyek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Tehát maga az atyaság alatt volt bármi, amihez Jézus fogott. Még egyszer. Amikor kiküldte őket, akkor az atyaság alatt voltak, úgyhogy nem tudták. De a fiúnak olyan kapcsolata volt az atyával, hogy levédte őket, és a sátán nem fért az izraelit. Védelem van az ernyő alatt, mert maga az atyaság alatt védelem van. Isten megvéd bennünket, ahogyan megvédte a fiú tekintélye a 12 apostolt. Néha-néha mellé léptek, Péternek voltak dolgai, de ettől függetlenül túlélték. Mert Jézus azt mondja, hogy megvédtem őket. Megtartottam őket. Hogyan tartotta meg őket? Az atyaság kenetéből. És menjünk tovább. Menjünk tovább. Mindent nékem adott át az én atyám. Együtt olvasjuk. Mindent nekem adott az én atyám. Senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú. És akinek a fiú akarja megjelenteni. Amen. Nézzük ezt az igét. Azért nem tudtak hozzányúlni a 12 tanítványhoz, mert Jézus azzal az identitással szolgált, és hittel, hogy minden az övé. Az atyaság magabiztossá teszi az embert, és nem büszkévé. Az atyaság hatalmat hoz. Nem lelki terrort, hanem szellemi tekintét. Úgy magyarázza a történetet, hogy azt mondja, mindent nekem adott át az atyám. Tehát a szellemvilágban, Jeruzsálem utcáján uralkodott, vagy Galilea vidékén Jézus. Amikor te a családodba behozod az atyaságot, az uralom. Az uralom. A felelősség uralmathoz. Tekintét. És azt mondja itt az ige, menjünk át a szellemibe, valamint ránk vonatkozóba, mindent nékem adott át az én atyám. Jézus hogyan kapta meg azokat a szellemi javakat, amiből szolgált? Beszéltem erről nektek egy pár alkalommal ezelőtt. Úgy, hogy a gyerekkorában átvette. Ezt igével bizonyítottam. Tehát a szelleme növekedés alatt volt. Átvett. És a megfelelő pillanatban kilépett. Úgy, hogy már volt benne valami. Tehát mi tudjuk, hogy a fiúnál van minden. Tiszta? Kihez kell menni a mindenért? A fiúhoz. De a fiúnál minden megvan. És mit mond utána? Senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Senki sem ismeri a fiút, csak az atya. És itt bejön a kijelentéssel párhuzamosan az ismeret. És elkezd az ismeretről beszélni Jézus. Nem fogod tudni átvenni a dolgokat, ha te csak kapni akarsz valamit. Neked rá van szüksége, nem valamire. Neked kapcsolatra van szükséged, amilyen kapcsolatban a fiú az atyával. Amen! Az atyát nem ismeri senki, csak a fiú. Kettőjük között van egy kapcsolat. Ez egy zárt kapcsolat. Ez egy zárt kapcsolat. Senki nem ismeri ezt a kapcsolatot. De akinek a fiú akarja megjelenteni. Mit hoz a kijelentés szelleme? Ismeretet. Nem valamit hoz, valami látást önmagában, vagy valami anyagi dolgot hoz önmagában. Persze azt is hozhat, de most nem ez a lényeg. Te a lényeggel foglalkozzál, mert utána megkapsz mindent. Mert megkaphatsz mindent, és mégse birtokolsz semmit. Mert akinek van, annak adatik, akinek nincs. Amit azt gondolja, hogy van, még az is el lesz véve tőle. Mikor mondja ezt Jézus? A királyságon, mikor tanít. Hogy akinek van, aki átvett, az szaporodik. Itt mond itt Jézus, hogy ha te közeledsz a fiúhoz, és kéred, hogy jelentse ki az atyát, megismered őket, és azt a kapcsolatot, amiben vannak benne. Amen! Akinek a fiú akarja kijelenteni, megjelenteni. Hogyan tudsz az atyaságban mozogni? Kijelentés által. Mit hoz a kijelentés? Ismeretet. Érthető, amiről beszélek? A tapasztalat zsákutcába vezethet. Ugyanis a tapasztalat útja az sokszor zsákutca. Úgyis, ha az érzelmek világában élsz, akkor te nem élsz a szellem világába. Ha az értelem világában élsz, akkor nem élsz a szellemnek a világába. A Róma 8.1-ben azt mondja az ige, nincs imád semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztusban vannak, és idáig idézzük az igét, de az igének van egy B része is. Sorry. Nincs azért imád semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Jézusban vannak. Tehát akiknek ki van jelentve a Krisztus. És bérész, akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint járnak. Mit jelent a járás? Életmódot görögül. Akik a szellem életmódja szerint akarnak élni. Testvérek, a kereszténység az nem abból áll, hogy kérünk valamit, hogy eljünk ide, és mosolygunk, és nagyon kedvesek vagyunk egymáshoz. Testvérek, én valami magasabbra akarlak húzni benneteket, ha engeditek. Önmagában a tapasztalat zsákutcába visz be. A szellem tapasztalata tesz téged szellemivé. A szellem tapasztalata. Hogyan jön be ez a szellem tapasztalata? Hogy kéred, hogy ki legyen jelentve neked ez a dolog. Kéred. Az Efézusi levélben szellemi dolgokat írt le Pál, és azt mondta, kérjétek. Kérjétek, hogy lássátok a dolgokat. Kérjétek. Utána azt mondja az ige, hogy beavatkozzon, felfüggesszen, tehát mármint ebből az igéből ezt akarom mondani neked, hogy beavatkozzon, felfüggesszen bizonyos dolgokat az életedbe, és eseményeket létrehozzon, vagy újra éleszen az életedben. Tehát beavatkozás, felfüggesztés és létrehozatal. Ezt hozza létre a kijelentés. Hát amikor képzeled el, hogy valakinek az életében Isten megjelenik, az atyaság, te el tudod azt képzelni, hogy ugyanolyan ember marad az az ember? Maga a főgóri, az uraknak az ura jelenik meg egy ember életében. Halleluja! Nem lehet az, hogy ne változna meg az ember. Lehetetlen. Lehetetlen, ugyanolyan ember marad. Gyertek velem az 1 János 2.6-hoz. Aki a fiúval találkozik, és akinek a fiú kijelentést ad önmagából, az más emberré lesz. Sőt, az ugyanúgy fog élni, ahogy a fiú élt. Eddig lehet, hogy te nem hittél ebben, de most Isten igéje rajtam keresztül mutatja neked, hogy most már higgyél ebben. 1 János 2.6. 1 János 2.6. Aki azt mondja, hogy ő benne marad. Ő benne marad, nem kér valamit, hanem Krisztusban marad. Ott akar időzni, Krisztusban akar élni. Annak úgy kell járnia, amit ő járt. Mondjuk együtt ezt az ígét, ha olvassuk föl. Aki azt mondja, ő benne marad, annak úgy kell járnia, amit ő járt. Halleluja. És erre vagy elhívva. És mit mond utána az ige, ezt ne olvasom, majd én felolvasom. Atyám, fiai, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely előttetek volt kezdettől fogva. A régi parancsolat az ige, amelyet hallottatok kezdettől fogva. Viszont új parancsolatot írok nektek, ami igaz ő benne, és ti bennetek, mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. Mit mond ez az ige? Hogy elkezdődik a fénylés az életedbe, és elkezdesz úgy fényleni, ahogyan ő fénylik. Maga a világosság a Kolossai levél alapján a szenteknek az öröksége. A szentek öröksége elkezd működni az életedben. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Érzem a szellemembe, testvérek, hogy el kell kezdenetek elhinni azt, amit Isten igéje ír. Ne nekem higgyél, az igének higgyél. Nem fogsz tudni átalakulni, egy vallásos kísérbendőség és érzésekkel küzdködő ember maradsz. Mert nem engedted, hogy Isten megváltoztasson téged. Ne engedjenek, ne engedjenek. Vagy egy büszke, fölfogalkodott kereszténynek, akit semmit nem lehet tanítani, semmit nem lehet mondani, mert akkora nagy belső vágy van arra, hogy valakivé váljon. Visszamegyünk a talentumhoz, Máté 25-höz. Mit mondott az ige? Hogy elment, és csinált 5 talentumot az 5 talentumos. Emlékeztek rá? És mi a lényege ennek? Az a lényege, hogy profitot termelt. Elment, és megcsinálta. Testvérek, Isten nem fog téged úgymond kilökni valahova, mint egy ilyen, nem is tudom, mint egy ilyen bunkó Isten, aki kiszakít a lakásodból végre, abból a nagy szemétdombból, kihoz téged abból a undorító szemétdombból, például a mocsokból, és aztán belök neked valamilyen nagy szellemi közegbe. Nem. Neked kell ezeket a dolgokat szép lassan magadban elvégezni. Hit által. Hoztam egy törvényszerűséget, a 3x2 egyenlő az multiplikáció. A 3x2 az nem 6. A 3x2 a sokasodás. A 2x2 nem 5, nem is 4. Sokasodás. 3 dolgot hoztam nektek. Ha megragadod, amiről beszélek, azt mozgásba fogod hozni. Sok emberek keresik az eklézsiában 4 levelű lóheréket. És megtalálja egy tanítás. Ó, ez a tanítás tényleg. Ez áldáshoz. Baráti kapcsolatok, kis aranyos kis gyülekezet, aranyos kis csoport. Ó, ez hiányzott nekem, a kis édi-béni csoport, ahol semmi nem történik. Csodák. Így van. Megragadtuk végre. Ebbe a gyülekezetben vannak csodák. Most már mehetünk a csodák után. Halleluja. Isten ott van. Megfogtuk Isten lábát. És sorolhatnám a kis lóheréket, a 4 levelű lóheréket. Testvérem, magaddal foglalkozzál, hogy a te életedben mi történik. Te életedben. Szakíts ki magadat ilyen tekintetben a közegtől, mert a közeg el fog vinni téged. Mert vagy a csodák visznek, vagy a tanítás visz. Vagy a kis csoport, vagy a nagy csoport. Vagy az evangelizáció, vagy nem tudom milyen mániád van. Derek egyszer azt mondta, hogy vannak evangelizációs démonok. Emberek állandóan evangelizálni akarnak. Vannak tanító démonok. Egy embert állandóan tanít, csak tanítás, a tanítás, a tanítás. Vannak emberek a szolgálat. Komolyan mondom, úgy kiűzi őket a démon a szolgálatba, hogy szolgálni kell az Urat, és szolgálni. Ez is az atyaság problémája miatt van. Bátyusok. Megragadni és mozgásba hozni. Ez a lényeg. Ez gyakorlati elem. Ma hallottál egy igazságot, például arról beszéltem, hogy legyen olaj benned. Akkor te azért kezdesz el könyörögni, hogy legyen olaj benned. Amen. Halleluja. És mozgásba hozod a dolgokat, hit által. A következő. Befolyásolás és értékek átadása. Egy céllal kezdesz el élni, keresztény életet. Nem csak úgy, halleluja, van már munkahelyem, eljutok a munkahelyemről a lakásomig. Halleluja, milyen dicsőséges állapotban vagyok. Van bérletem is, nem műtetnek az ellenőr végre. Nem jön ki a 15.000 forintos csekk. Hát nem ez a cél, hanem az, hogy befolyásolják dolgokat. Befolyásolják, hogy magadat befolyásolja, légy szíves. Aztán meg befolyásolja másokat, hit által, szellemi értelemben. Hát nem azért vagy elhívva, hogy semmi ne áradjon belőled, hanem arra van gyerek, hogy áradjon belőled valami jó. Halleluja. Hogy jó érzés legyen veled beszélgetni. Ne csak a fokhagyma illat, hanem a Szent Szemnek a jelenléte. Egy céllal vagy kiküldve. A célokat, azokat nem te teremted meg a szellemi életedben önmagában, hanem az ígéretek hozzák létre. Mi az ígéret Istennek? A jövőre vonatkozó terve, amelyeket elmondott és levert az Isten igében, a Szentírásban. Még egyszer, az ígéret azt jelenti, amely ki van mondva. Létre van hozva, ezeket lefekteti Isten, és ezek kell neked működtetni a szellemi életedet. Kimondott dolgok. Az ígéret szó görögül parancs, amit Isten megparancsolt az életedre nézve, hogy beteljesedjenek. Ezeket kell megragadnod. Ne a távirányítót, meg a mauszt, hanem az Isten ígéreteit. Egy kis kézösszetevés, és így jön el a nyomorúsága az embernek. Tehát Isten azt mondja, parancsba nyomom, előre kiszólom az ígéretet, hogy az ott legyen a szellemvilágban, hogy a Tóth Lajos számára elérhető legyen. Meg a gipsziakap számára. És a harmadik, amit akartam bátorításról mondani neked, elkötelezettség és hűség. A siker legfontosabb része. Hogy amikor te neked nincs hűséged valamihez, és belefogsz valamibe, és összetörik a dolog, annál kiábrándítóbb és fájdalmasabb dolog nincs az ember életében. Vagy amikor elkezd valaki valamit, és nincsenek mellette elkötelezett emberek, hát az borzalmas. Hogy létrehozott valamit, körülnéz, és egy fia sincsen, egy lánya sincsen, és senkire nem tud rászállni az örökség. Nincsenek mellette emberek. Lehet, hogy magányos ember vagy. Istennek az a célja, hogy kigyere ebből a magányosságból végre. A férfiak, mondtam ezt egy beszédegetés alatt, a férfiaknak olyan vastag panelfalakat építettek föl, vagy ilyen bunkereket, mint Egyiptom és Izrael között azok az átjárók, olyan bunkert, olyan vastag bunkerfalakat épített föl a férfiak, hogy oda, hogy atya bemenjen, hát én megtapsom az Istent. Hogy oda ő be tud menni. Hát oda olyan ilyen atomrakéták kellenek, hogy széttörjön az a fal, hogy ez borzasztó. Három-négy hónapja nyomom magamba az igéket. Három-négy hónapja török össze, és tisztít, és mos ki engem Isten. A helyes atyakép, a helyes identitás, a helyes hozzáállás, a szorgalom, az odaszánás tekintetében. Nem láttam az abcsában, az új szövetségben, az evangéliumban egyetlen egy olyan embert sem, aki amikor elkezdte követni Jézust, ne lett volna sikeres. Nem látok ilyen embert. Az elkötelezettség, az hűség, az létrehozza a gyümölcseket. A talentumos példázatban, akik elvitték és kufárkodtak a talentumokkal, azoknak az atya azt mondja, jó vagyon hű szolgám, és jó szolgám. Sokra bízlak ezután. Lehetetlen, hogy nem kapod meg Istentől a honoráimot. Ne, lehetetlen. És egy dolgot még engedjetek meg, hogy hagyd mondjak el, most így beszélek a szememembe, hogy kigyere a börtönödből. A bátyús atyakép. Ez a fiamnak ma magyaráztam. A tékozló fiúnál az a baj, hogy a tékozló fiú nem harcolta meg azt, ami az övé. És mivel nincs benne a szíve, ezért tékozol. Nem érzi az értékét a dolgoknak. És amikor át akarod venni az áldást más emberektől, ugyanis Jákob a botjára támaszkodva áldotta meg a fiait, azaz az áldást adott át. Tehát az áldás az átadható. Tehát amikor áldást akarsz átvenni, akkor azt te nem tudod kifizetni, mert valaki már megfizette érte. Neked csak hitben kell lenned. És a hit az átveszi az áldást. De a tékozló fiú el akart szakadni az áldás forrásától, az atyától. És ez így nem megy. Atyaság nélkül áldás. Érti valaki ezt? Tehát az atyai házban van az áldás. Addig működik az áldás, amíg az ördög el nem lopja. És nagyon sok ember azt hiszi, hogy az atyai háztól eltávolodva, hogy működik a dolog, mert még ott van az áldás. De egy idő után disznók közé keveredik az ember. Disznók közé. Vagy a szemén keresztül, vagy a társaságon keresztül. A bátyus, az pedig egy nagyon jó karizmatikus hívő. Aki tényleg mindenben engedelmeskedik az adott rendszernek. Itt köztetek igazából ebben nincs is üzenete, csak egy része, hogyha a személyes életedben meg akarsz dolgozni az atyának, hogy adjon, vagy átvegyél valamit. Nem fogsz tudni megdolgozni az áldásaidért az atya jelenlétében. Ugyanis az mindez már létrejött. Ez létre van hozva. Amen. ekkora jóságát Istennek, a kedveltségét, az irgalmát és a bizalmát nem tudja megérinteni az ember, az atyának ezt a tulajdonságait. Ezért rendszeresen kell a jóságról elmélkedni, a kedveltségről, az irgalomról, és Istennek a bizalmáról az ember felé. Miért beszélek az elmélkedésről? Mert az atyaság az elmélkedésen keresztül is jön. Hogy bizonyos témaköröket feldolgozol. Ez több óra bibliázás. Kinyitod a Bibliát, bekapcsolod a világítást, begörnyedsz, és elkezded az igéket olvasni. Aztán elmélkedsz az igéket az igéken fölött. Különben nem fogsz tudni megszentelődni. Tehát nehogy elhiggyétek azt, hogy egy kézrátétel megoldja a problémátokat. Rendszeres bibliázás. Rendszeres elmélkedés az igén. Hogyha neked atyaság problémád van, szisztematikusan, napi fél egy óra. Azok az igék, amik majd kitisztítják a szívedet. Mert ahogy olvastuk, a fiú ismeri az atyát. És hogyan jön a fiú az életedbe? Az beszédén, az igén keresztül. Hát nem azért van leírva a Biblia, hogy néha-néha olvassuk, hanem azért, mert ebből jön az atyaság. És ahogy elmélkedsz az igén szisztematikusan, úgy változik meg az életed. Na most, hogyha ide jössz az Isten tiszteletre, semmilyen Biblia olvasás, vagy rosszul olvasod a Bibliát, nem elmélkedsz rajta, és nem állsz rá hittel, vagy az ima életed nem jó, nem stabil, vagy nem tudsz átvenni az ima életedben, nincs hit az ima életedben, és ide jössz, akkor hallasz prédikációt, és két lehetőséggel fogsz találkozni. Vagy nem érted, mondan azt, hogy ez már túl fárasztó nekem, azért, mert nincs képítve az Istennel való közösség, az odaszállás és a koncentráció. A második pedig az, hogy egyszerűen vallásos vagy és büszke. Tehát a képmutatás az olyan állarcokat tud az ember életére, amit kiválasztasz, olyan, mint egy ilyen menü a kompjúter, interneten. Ilyen kép, olyan kép, ami rákattintasz és jön. És a tükör leszakítja ezt. A látás, a kijelentés. Leszakítja a képmutatást. Ha nincs ima életed, te képmutató ember vagy. Azért, mert azt mutatod, hogy keresztény vagy, közben nincs Istennel kapcsolatod. Ez sarkos mondat volt, de azért, hogy fölébredjél. Ilyet úgysem fogsz hallani máshol. Ez unikum. Ez hungarikum. Tehát Istennek van egy terve az életedre vonatkozólag. Szánd oda magad az életedet, elmélkedj az ige fölött. Tudod, hogy hogy üztem ki magamból a démonokat? Úgy, hogy amikor fölismertem a bűnt az bűnnek hívtam. És nem problémának. Az erkölcsi problémáimat nem egyfajta erkölcsi válságnak fémjeleztem. Hanem erkölcsi, etikai bűnnek. Az elutasítottságomat nem azt mondtam, hát ilyen típusú vagyok. Flegmatikus. Hanem azt mondtam, ez egy elutasított gondolkozásmód, ennek van gyökere, és ebből meg kell gyógyulnom. Ha a keserűségnél tartunk, a keserűség az bűn. A hitetlenség az bűn. És akkor fölismertem ezt, nagyon fájdalmas volt, hogy keserű vagyok, és bűnnek neveztem a keserűséget, onnantól kezdve ki tudtam jönni belőle. De amíg nem nézel szemben a hibákkal és a problémákkal, addig keresel egy gyóntató papot, aki süket, és elmondod neki a problémáidat. És úgy mész Istenhez, mint egy süket Isten. Elmondod a dolgokat, úgyse hallja, és mész tovább. Mert ez az atyaságról a látásod. Istennek bármit el lehet mondani, aranyos, megsimogat, azt megyünk tovább, ugyanúgy. Testvérem, Istennel találkozik valaki, hogy összetalálkozik, vagy összerohan, összeütközik Istennel valaki, az nem lesz ugyanolyan ember. Te nem magyarázd be nekem, hogy ugyanolyan ember leszel, mert nem lesz ugyanolyan ember. Ez az egyik, ez a bátyus egy atyakép, aki egyszer nem tudja átvenni, hogy Isten szereti. Most erre azt mondod, hogy hát ez milyen egyszerű. 10-15 év után kezdtem el látni ezt az egészet. Hogy mi az, hogy bátyus, hogy elfogadás, irgalom, meg stb. 10-15 év után. És az én szellemi életem az 16 éves koromban kezdődött. De nem úgy kezdtem el, néha megtértem, néha nem, néha megtértem, néha nem. Kajakra 16 éves korom óta egészségesen, becsületesen. Amire megkértek, azt megcsináltam. Télen, nyáron, hóba. Nem volt olyan, hát nincs kedvem, kések, stb. Előtte egy órában ott voltam, mert én imádkoztam az alkalomért. Tehát én furra odaszántam magam az életemet az Úrnak. Egyszer. És azért én prédikálok, és nem te. És a lényeg az, hogyha nem jössz ki ebből a bátyus atyaképből, ott maradsz. És mit mondott neki az atya? Mindenem a tiéd. És nem tudta átvenni. Na menjünk át a másikba. A hangafa hozzáállásba. Ez a száraz bokor effektus. Azt mondja Jeremiás 17, hogy olyan lesz, mint a hangafa a pusztába, aki magába bízik, nem az atyában. Ez a férfiaknak szól ez az üzenet. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, testbe helyezi erejét, és az Úrtól pedig eltávozott a szíve. Ez nagyon fontos, ez eltávozott a szíve. Az atyaságnak az a lényege, hogy visszahozod a szívedet az atyához. Visszahozod a szívedet az atyához. Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, ez egy kis bokor, száraz bokor, nem látja, hogy jó következik, szárazságban lakik, sivatagban, sovány, lakhatatlan földön. Én kigyűjtöttem a lényeget. Magányos lesz, mesztelen, nélkülöző, szükségben lévő. Nem lát, itt egy prófitai szót használ a látásra, nem tud várakozni jóra, nem tud segítséget látni maga körül, nem érzi, hogy segítve lesz, maga előtt nem lát célt, nem lát boldogságot, örömöt, sikert és áldást. Maga a hit az, ami ezt behozza. Ha nincs hit, akkor leszakadsz egy kis hangafává, és utána pedig életkörülményeidben a lakásod pusztává és lakhatatlan helyé változik. Ezt írja az ige. De viszont áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek bizodalma az Úr. Olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, folyó felé bocsátja gyökereit, nem fél, ha hőség következik, levele zöld marad, száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Családabb a szív mindennél, gonosz az, kicsoda ismerhetné azt? Hát mi megismerjük a Szent Szellemen keresztül. Amen. Most ne ez legyen a vége, a csattanó. Hát igen, nem ismerjük a szívünket, menjünk haza. Kész. Hát igen, ennyi. Nem. Azt mondhatja az Úr, hogy ne bízz a szívedben. Ne bízz a szívedben. Miben kell bízni? A hitben, a hit üzenetében, a hit ígéretében. Nem a szívedben. Akármennyire jó embernek nézel ki. Isten nem azt fogja nézni, hogy milyennyire jó vagy, hanem van a szívedben. Amen. És ez a típusú, ez a második dolog, ez a bokor dolog, hogy kis bokor. Kis száraz bokor, de legalább a mi bokrunk, ahogy mondta a tanúba. Citrom, savanyú, de magyar. Kis bokor, a miénk. Ez kicsit száraz, de foglal helyet. Nincs áldás, keserűség, magány, de a miénk. Hát én most ebből kihozlak téged Jézus nevében. Hogy ne örüljél már te bokrodnak Jézus nevében. Hanem gyere ki ebből, mert van kiút. Férfiak, mert azt mondja itt az ige, a férfiakról mondja. Áldott az a férfi, és átkozott az a férfi. Az én feladatom az, hogy célt adjak neked újra. Újra célt, ha nincs célod. És a cél az, hogy menj be az atyaságba, és gyógyuljál meg. Halleluja. Halleluja. És volt még egy ige, amit akartam még. Belenézek az jegyzetembe, mert azért nyomom ezt éjjel-nappal. Igen. A Lukács evangéliumához gyertek velem, ez az utolsó ige, ígérem. És befejeztem előbb. Lukács evangéliuma. Bocsánat, Máté evangéliuma. Máté 24. Azt hiszem 23, nem tudom, így fejből. Valahol ott van. 24-nél azt hiszem. Huszonhárom harminchét. Egyébként innen kezdte azt az utolsó időkről való példázatát, de mindegy. Csak ezt azért említem meg, hogyha valakit érdekel. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti a kis csirkét szárnya alá, és te nem akartad. Ímé pusztán hajatik néktek a ti házatok, mert mondom nektek, mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki jő az Úrnak a nevében. Amen. Már megint szárnyak. Holnap csirkemell lesz rántva. Petezsemes kumplival, uborka salátával, kis fokhagymát bele, kis piros paprikát tetejére. Kis tejfölt. Halleluja. Boldogok az éhesek. Menjünk az igéhez. Halleluja. Jeruzsálem, Jeruzsálem. Mert ti nem szerettek enni? Hát, figyelj, én nem szerettem enni. Aztán jött az Úr, és megszerettem enni. Halleluja. És holnap hozna nekem libamájat, dicsőség az Úrnak. Jeruzsálem, Jeruzsálem, bárcsak holnap lenne. Ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti a kis csirkét szárnya alá, és te nem akartad. Itt prófétál Jézus, és azt mondja, hogy Izraelbe állandóan jött Jézus, mint egy tyúk. Elnézést, ezt Jézus mondja. Mint egy tyúkanyó. Jött Jézus rendszeresen. 400 éve. 400 évig. És most mondja, most eljött, és most sem tudta az egészet maga alá gyűrni. Szárnyi alá. Mert ők nem hallották meg a szót. Nem hallották meg ezt az üzenetét az atyának. Hogy jön az atya megint szárnyakon. Mert mondom nektek, mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, amíg ezt nem mondjátok, ez az Izraelre szól, ez a profécia, de neked is szól, áldott, aki jő az Úrnak a nevében. Tehát azt mondja Jézus, hogy addig nem tudsz bemenni a szárnyai alá, amíg nem mondod azt, hogy áldásra van szükségem. Áldásra van szükségem. Áldásra. Áldásra. A mennyből, a magasságból. Áldott, aki jön az Úrnak a nevében. Jöjjön el az áldás az Úrnak a nevében. És mi az Úrnak a neve? Az atyaság. Áldott, aki jön az Úr nevében. Amen. Ez volt az utolsó. Most imádkozunk, mert érzem, hogy szívetek hajlik az Úr felé.